1. Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Kívánok, Önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Mit kínálunk műsorunkban a szerkesztő Nagy Katalin? Látod-e Isten? Oratórium a Gája rabságra hurcolt protestáns prédikátorokról. A fosszilistól a megújulókig átfogó szélerőmű fejlesztési programot indít a kormány. Az alaptörvényt módosító javaslat kész, de a vita még tart. Budapesten vizsgálódott a Velencei Bizottság. Majd 5 milliárd néző és egy országnyi új érték. Az amerikai labdarúgó világbajnokság gazdasági hatása globális szinten is mérhető. És egy meg nem értett zseni, Hegedű Zoltán jegyzete. Látod-e Isten? Oratóriummal idézik meg az egykori protestáns gályarabok szenvedés történetét július 9-én Sopronban a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Az ellenreformáció csúcsán 1674. március 5-én több mint 700 protestáns lelkészt és tanítót citáltak a pozsonyi vésztörvényszék elé összeesküvés és vallásgyalázás vádjával. Az ismeretlen tanúkra, névtelen feljelentésekre alapozott vádakat azonban meg sem próbálták bizonyítani. Az evangélikusoknak olyan kötelet fanunk, melyet ha nyakukba ránthatunk, az evangélikus vallás soha többé nem kell lábra, foglalt össze az eljárás fő célját Széchenyi György győri püspök, s bár az akasztás elmaradt, 42 prédikátort gályarabságra ítéltek. 10 közülük már a nápolyi tartó gyalogmenetben meghaltak, így végül 32 prédikátort láncoltak az evezőkhöz. Az eljárás azonban óriási felháborodást keltett a protestáns országokban, és Hollandia végül kiváltotta a szenvedésből a rabokat. Az oratórium Szabó T. Anna költő verseire és Grillus Dániel zenéjére épül. Az utolsó próbák egyikén Deák Dóra járt.
Fabiányi Tamás nyugalmazott püspök egyetemi oktató ötletéből született a drámai előadás, ami nem egy egyszerű történet, éppen hogy szenvedés történetet mutat be. De miért érezte azt fontosnak, hogy ezzel a témakörrel foglalkozni kell?
50 évvel ezelőtt, amikor a drámai eseménysor 300. évfordulója volt, 16-17 éves voltam, és nagyon megragadott engem a Deák téri templomban az az ünnepség, édesapám vitte elő, egyháztörténész volt, amelyen megemlékeztek a gályarab prédikátorok sorsáról. Én már akkor ugye szívem mélyén tudtam, vagy sejtettem, vagy reméltem, hogy talán lelkész leszek, prédikátor leszek, és úgy megérintett az, hogy valaki lelkészként a hite miatt üldöztetés szenved el, és gályarabságra kerül. És emlékszem, hogy Szokolai Sándornak a gályarab kantátáját bemutatták például, vagy édesapám, meg református professzor tartott előadást, és aztán annyira foglalkoztatott még, hogy természetesen Moldovának a 40 Prédikátor című könyvét is elolvastam, Kocsi Csergő Bálintnak a korabeli krónikáját, vagy az Evangélikus Múzeumban egy Masnicius Tóbiás nevű gályarabnak a rajzai találhatók meg. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy tavaly egy csoporttal Nápolyban járhattam, éppen azon a tengerparton, ahol őket, ezeket a prédikátorokat, akik akkor még majdnem 40-en voltak, de később már továbbiak is meghaltak, gályára helyeztek. És hát megrendítő volt ott a helyszínen látni a tenger zúgását, és végig gondolni, mit érezhettek ők. És ekkor jött az ötlet, hogy megkerestem Danit, Grillus Danit, akivel hát volt közös munkánk többször is, és megkerestem Danit, hogy mit szólnál ez az ötlethez, hogy csinálnánk, vagy csinálnátok akár a Somonyi Zoltánnal egy gályarab műsort. Azt mondta, hogy jó, de miért nem a Szabó T. Annával. Fölhívtuk, és elláttam könyvekkel, bőségesen, meg szakértőkkel összehoztam. Én azt hiszem, hogy szinte fél éven keresztül dolgozott ezen. És nem is csak verseket írt, hanem tulajdonképpen egy dramaturgiai formát alkotott meg.
A darab a 17. századi pozsonyi vésztörvényszék által elhurcolt hitükért gályarabságra ítélt lelkészek megrendítő szenvedését dolgozza fel. Mai szemmel szinte fel sem fogja az ember, hogy ilyen létezett. Ilyen volt, hogy valakit azért, mert hitt, azért hátráltatások, negatív dolgok érték. Mi mindent tanulhatunk meg az ő történetükből, az elszenvedők történetéből?
Mi protestánsok nem véletlenül nevezzük ezt a kort gyász évtizednek, hiszen valóban annyi szenvedést kellett átélniük, és olyan üldöztetés érte akkor a protestáns egyházakat, amelyeket hát mindenképpen meg kell örökítenünk. Persze tudni kell, és őszintén kell erről is szólni, hogy hasonló erőszakos cselekedetek érte katolikusokat is, protestáns hajduk és mások részéről. Éppen ezért már most hangsúlyozom, hogy ez semmiképpen sem a vallási feszültséget akarja kiélezni, éppen ellenkezőleg a megbékélést, a feldolgozást, a traumáknak a gyógyulását szeretné ez a darab elérni. Katolikusok és protestánsok számára, meg nem hívők számára is szerintem fontos üzenet. Visszatérve erre a vallási üldöztetésre, ez ráadásul még politikai tartalmat is kapott, hiszen ekkor Habsburg ellenes lázadással is vádolták őket. Úgy szoktuk mondani, hogy a religió mellett a rebellió, tehát a vallási ügy mellett a politikai lázadás volt az ok, ami miatt őket így megkurcolták. És gondoljunk bele, ők hol fiatalabb, hol idősebb emberek voltak, hol törékeny, hol erősebb alkatúak, de majdnem mindenkinek családja volt, felesége, sok gyermeke, olyan hivatása, amit nagyon szeretett, és egyszer csak derékbe tört minden, illetve hát maga az a választási kényszer, hogy vagy lemondanak a hivatásukról, és akkor maradhatnak evangélikusok, vagy ha a lelkészek és tanítómesterek akarnak maradni, akkor átérnek a katolikus hitre, ha egyiket sem vállalják, akkor viszik el őket rabláncra fűzve, végighurcolva őket fél Európán az Adriára, és ott eladják őket gályarabnak. Ez óriási erkölcsi döntés, illetve fizikai szenvedés is volt.
Az előadás során ugye ezeknek a személyeknek a történetét ismerhetjük meg, az, hogy milyen lelki vívódásaik vannak, hogyan tartsanak ki a saját hitük mellett, de azért a végén mégis egy kis felszabadulást érezhetünk.
Katartikus az előadás vége is, természetes, de maga a megszabadulás története is. Ez a bizonyos holland admirális, de Reuter, aki azt mondta, amikor kiszabadította őket, a hagyomány szerint, hogy sok csatát megnyertem életemben, de a legnagyobb győzelem az, hogy ezeket a szegény üldözött magyar és német és szlovák prédikátorokat és tanítómestereket fel tudtam szabadítani, és ez valóban katartikus, és üzenetet hordoz a jövőre nézve, hogy ne legyen emberek között akár háborús, akár politikai kiéleződés, hanem tudjunk szeretetben egymás mellett élni.
Hallgassunk meg egy részletet a Látod-e Isten című előadásból.
És a rengelek nagy tengerek, napfény csorog Hispániára, viszi palástos ősapám sovány testét a lassú gálya. A zsoltár hangja lezuhan, magasra csapja a vizet, a kormánynál vál papjai, nem hallgatózó delfinek.
Mit kéne tennem? Nem tudom. A kezem összekulcsolom. Összefonom ujjaimat. Ennyi maradt. A mozdulat a hitből és gályára vont őseimből maradt a csont.
Grillus Dániel a Látod-e Isten című előadás zeneszerzője. Nem lehetett azért egyszerű feladat ehhez a történethez hozzányúlni. Meg azt hiszem, hogy azért önnek is el kellett mélyednie a gályarab prédikátorok történetében.
Igen, hát egyrészt hozzáolvastam, de attól nem lesz jobb a zene, hogyha én nem kívülről tudom a gályarab szereplőinek a nevét, szóval itt inkább a lelkiségében kell elmélyülni. És azt akkor egyszer csak kapja az ember a dalokat. Nem véletlen ugye, hogy körülbelül 1000 éve tudjuk csak a zeneszerzőket, az ógörög költőket, meg szobrászokat, tudjuk a nevüket, a zeneszerzőket nem tudjuk, mert a zenét azt ugye fentről küldik. Valóban így is van, hogy egyszer csak az ember hallja. Itt van körülöttünk, és egyszer csak meghallom. És nagyon örülök neki, hogy ilyen szép versekre tudtam zenét írni most.
Mi jellemző a darab zenei világára, a hangzás világára? Hát ugye az előadásban vannak énekek, prózai jelenetek, illetve párbeszédes részek is.
Nyilván jellemző az, hogy archaikus maga a zenei világ. Van olyan dallam, amit Anna eredetileg egy népdal dallamára írta a versét, tehát akkor azt abban a formában. Többször van zenei utalás különböző énekekre, de így csak ütemekben, ami esetleg idevág. Akkor van egy olyan dalunk, ez a bizonyos Ég Zsoltára, amit itt is elénekelünk, és van olyan vers, amit erre a dallammal hoztam össze. Tulajdonképpen ez az alapvető, tehát majd mindenki meghallgatja, és akkor meg fogja érezni, hogy ez miért is olyan. Most ki van tűzve egyelőre 5 előadás, most júliusban a Szélrózsa találkozó, és aztán folytatódik tovább augusztus 20-án, megint lesz belőle előadás, és szeptemberben remélem, hogy a Deák téri templomban egy nagyobb lélegzetű, ugye 5 színésszel, meg egy 4 tagú zenekarral, szóval ez egy komoly részszám.
Július 9-én Sopronban a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón fogják bemutatni ezt a darabot, de lemezfelvétel is készült nemrég a Pannonia stúdióban.
Igen, elkészült a felvétel egy kötet számára, mert megjelenik ennek a Gája Rabok felszabadulása évfordulójának a 350. évfordulójára Luther kiadónál egy kötet, és ebben korabeli rajzok lesznek, Szabó T. Anna szövegei lesznek, Fabinyi Tamás történetmesélése, és benne lesz egy CD-nek az egész hanganyaga a színészekkel, a zenekarral. Én remélem, hogy sokak örömére lesz majd ez a új kiadvány.
Hánykódása facsargatja jonhaim. Nem nyúl senki értem, majd elveszek éhen. Megszikkadtak tagjaim. Szóló nyelvem sorvad, kínom lángja olyvad, el nem oltják könnyeim. Fáj, fáj, nincs nyugovásom. Fáj, fáj, nincs nyugovásom.
Fennjáró madárnak, halnak és sirálynak, Gája bűze, iszamúja, iszonya.
Vasárnapi újság. Válogatás.
4 gigawattnyi új kapacitás 2030-ig átfogó szélerőmű fejlesztési programot hirdetett a kormány. A program már el is indult, augusztus 31-ig mintegy 700 megawattnyi kapacitás kiépítésére hirdetnek pályázatot, közel 1 milliárd eurónyi uniós forrásból. Ha a tervek valóra válnak, 10 év stagnálás után 4 év alatt a 10-szeresére nőhet a hazai szélerőmű kapacitás, s hogy lesznek beruházók is, azt az is jelzi, hogy az első jogerős építési engedély már meg is van. A Komárom-Esztergom vármegyei Bana külterületén 4 egyenként 7,2 megawattnyi névleges teljesítményű szélturbinából álló, összesen 28,8 megawattnyi szélerőmű park jön majd létre. Ezzel párhuzamosan Magyarország az uniós energiatárolási programba is beszállt. Kapitány István közölte, hogy 2026 és 2028 között mintegy 700 megawattnyi új tárolói kapacitás jön létre. De milyen előnyökkel és milyen kockázatokkal járhat az új energiamix? Nagy Katalin Tóth Máté energiajogászt kérdezte.
A gazdaságfejlesztési és energetikai miniszter azt mondta, hogy át fogják alakítani Magyarország energiamixét. Ez azt jelenti ugye, hogy megváltoztatják feltehetően azokat az arányokat, amelyek eddig voltak. Ön milyennek tartja azt az elképzelést? Hogy látja ennek a megvalósulását?
az energiamixet, ami a villamos energia termelésünknek a portfólióját, vagy tágabban a beszerzési portfólióját jelenti, tehát nem földgázról, nem kőolajról beszélgetünk most, hanem villanyról. Úgy képzeljük el, hogy nagyjából ez olyasmi, mint a nagymama betűdje, hogy onnantól, hogy elteszem, választok valamilyen arányt benne, onnantól lehet kívángatni kívülről, hogy mondjuk kiveszek egy szép kívánatos barackot belőle, de ha kiveszem, megbolygatom, akkor megborul az egész. Azért mondom így előzetesen el, mert egy ország energiamixe nagyon-nagyon kényes, pillanatnyi döntést kérdése, tehát hogy milyen befőttet teszek el, viszont hosszú távra irányul. Magyarországon most a nukleáris energia, ami Paks egyet jelenti, nagyjából 44%, emellett vannak gáztüzelési erőműveink, igen, 24%, arányban vannak egyebek, mint a mátrai lignit, ami megy ki a rendszerből, illetve vannak egyre nagyobb részarányban megújulók, ebből 300 megawatt a szél, tehát viszonylag kevés, viszont rengeteg beépített naperőmű kapacitásunk van, lakossági és ipari együtt 9000 megawatt, ez a kiinduló állapota az energiamixnek.
Most ugye arról hallunk, azt mondta a miniszter, hogy szeretnék meg 10-szerezni a szélerőművek kapacitását 2030-ig. Elképzelhető-e ez? Ki fogja Magyarországon ezt a rengeteg szélkereket fölépíteni, és hova?
Nagyon izgalmas gondolat, fogalmazzunk így, az eufemizmus, ugye Magyarország parkolópályára tette a szélerőműveknek a létesítését, és ez nem véletlenül történt. Én részese voltam jogi oldalról annak az elképesztő kárváriának, amit 2006-2007-ben az iparág által szélipari boomként ismert jelenség eredményezett, amikor az akkori szabályozási környezetben, ami az Európai Uniós szabályoknak minden korrekció nélküli, nyakló nélküli átvételét jelentette, lényegében ugyanúgy olyan módon lehetett létesíteni szélerőműveket, mint bármilyen más hagyományos energiaordozókkal működtetett erőművet, és ennek az lett a következménye rövid távon, hogy több mint 1000 megawattnyi kérelmet adtak be zömmel külföldi beruházók úgy, hogy a szélnek azért van egy olyan tulajdonsága, hogy bizony hol fúj, hol nem fúj, ami miatt valójában nem azonos a természete a hagyományos, mondjuk földgáztüzelésű erőművekkel, és ezt akkor nem vette figyelembe a rendszer. Ennek az lett az eredménye, egy óriási jogi kaszkád folyamatot indítva el, hogy kétségbe esetten kézzel lábbal jelzett a magyar rendszerennyitó, az a MAVIR, hogy valójában a magyar hálózat nem bír el 1000 megawattnyi szélerőmű kapacitást, egyszerűen azért, mert a szélnek kicsit leegyszerűsítve, nyilván itt vannak feszültség meg frekvencia kérdések, de a lényeg, hogy minden megawatt szélerőmű kapacitás mögé kell, hogy tudjak rakni a rendszerbe olyan rendszerszintű szolgáltatásokat, kiegyenlítő energia és egyéb képességeket, hogyha a szél nem fúj, vagy nagyon fúj, akkor ezeket tudjam kezelni, ennek a hullámzását. Ebből óriási perek jöttek, hiszen végül nem épülhetett meg 1000 megawatt, nyilván, hiszen tényleg nem bírta volna el a rendszer, és építésügyi szabályozási oldalról korlátozta a jogalkotó egy ilyen huszárvágással, hogy lakott területek közelében, katonai létesítmények 30 km-es övezetében, stb. Tehát földrajzilag húzta meg, hogy hol lehet szélerőművet létesíteni. Ezt a korlátozást akarja most feloldani a kormány. Viszont az alapvető probléma valós. Ugye most új 4000 megawattnyi szélerőmű kapacitásról beszélnek, ami biztos, hogy felette van annak a hálózati képességnek per ma, tehát ebben az állapotban, amit a hálózat elbírna. Tehát a veszély az az, hogy ugyan kiegyenlítjük a korábbi szabályozói hibát, de az eredmény tekintetében megint kinyitom az alapproblémát, hogy vajon 4000 megawattot, de akár csak 1000 megawattot is elbír-e a hálózat. Ezekkel együtt kell lépkednem, ezt úgy képzeljem el, két lábam van. Ha lépek a jobb lábammal, akkor muszáj, hogy lépjek a ballal is, nem léphetek kettőt a jobbal. Tehát itt azért egy csomó mindent mellé kell építenem annak, hogy ilyen mértékű szélerőmű kapacitás létesítés elférjen.
No, lehet, hogy megoldható, mert hogy arról is beszélt Kapitány István, hogy 2028-ig 22 tagállammal közösen épít Magyarország energiatárolót. Van egy hatalmas mennyiség, talán 45 gigawatt, és akkor ebből Magyarország egy olyan 700 megawattnyi tárolói kapacitást megépít. Na most a kérdés az, hogy ezt miből? Szintén uniós pénzből?
Nagyon jó a kérdés, sőt ketté részre bontanám, hogy önmagában csak erre van-e szükség, a másik pedig igen, hogy mindez miből. Tehát nem igaz az a mondás, hogy az ismert szuper mérföldkövek, az a 27 a feladatunk, hogy Magyarország forráshoz jusson itt. Egy csomó minden más is van, nagyjából 150 feltétel van, aminek eleget kell tenni, ennek nagyon nagy rész energetikai. Tehát forrás az valószínűleg az Európai Uniós visszatartott forrásokban van célirányosan, tehát konkrétan erre fogjuk tudni felhasználni. És rögtön mellé tenném, hogy ugye indul most két pályázat, amit kiírt az Energiaügyi Minisztérium. Kicsit csalóka ez, hogy pályázat. Azért ne kapjunk rögtön a mobiltelefonunkat, hogy megnézzük a kiírást, mert nem nekünk szól. Ez az okos mérőknek a telepítésére vonatkozik. Ezen a MAVIR, a magyar rendszerennyitó és az elosztó hálózati engedélyesek indulhatnak csak. Illetve egy másikat, ami meg a villamosenergia hálózat fejlesztéséről szól, szintén a keretösszeg, ami ugyanez. Ezek EU-s források, és EU-s forrás lesz nyilván ezeknek a tipikusan lítiumionos akkumulátor létesítmény fejlesztéseknek is a hátterében. Na most ugye itt felsejlik egy probléma Magyarországon, ami politikai is, és a mostani kormányoldal még a kampányidőszakban azért erőteljesen állást foglalt ebben, ez az akkumulátorgyárak kérdése. Tehát az akkumulátor vagy jön külföldről, import termék, vagy pedig, hogy magyar GDP-t is érintsen, Magyarországon építem meg, de mindenképpen ugye akkumulátoros technológiának a térnyerését vizionálom ezzel. Tehát kérdés, hogy ezt akkor mégis milyen módon vállalom föl. A másik pedig, tehát ha a forrás oldalt ki is pipálom, én azt elegánsan azt mondanám, hogy zömmel Európai Uniós forrásról beszélünk, hogy itt a magyar adottságokban ezeket hogy illesztem be, mert nem biztos, hogy önmagában ennyi a csodafegyver, tehát lerakok egy rakástárolót és megvan oldva a szél probléma. A szél máshogy volatilis, mint a napenergia, tehát itt nagyon sok minden más kellene valójában ahhoz, hogy a villamosenergia rendszerünk azokat a problémákat, amiket most észlelünk a nyáron, ami miatt ugye több felhívást is hallottunk most a minisztériumtól, hogy hogyan gazdálkodjunk fogyasztóként felelősen a saját fogyasztói berendezéseinkkel az esti órákban, tehát már most van egy kritikus helyzet a hálózaton, amit kezelni kell, illetve a jövőben hogyan kezelem azt a növekvő kitettséget, amivel az jár, hogy rengeteg megújuló energia tódul be a hálózatba és fog még betódulni úgy, hogy jelenleg csak egy utolsó szám ehhez. Most 44 terawattóra villamos energiafogyasztásunk Magyarországon. Ugye már itt is most gondok vannak a nyári kora esti csúcsokkal, és ennek jelentős része import pont ezekben a kritikus órákban, hiszen a nap már nem süt a kora esti órákban, és a szél is kiszámíthatat, vagy mikor segít, mikor nem. És az a 44 terawattóra, tehát amivel már most gondok vannak, ez 60 terawattóra lesz 2030-ra, tehát ráadásul a befőttem tekintetében a várakozások is óvatosságra kellene, hogy nincsenek, ami miatt nem biztos, hogy egy nagy szuper csodafegyverem van, akár EU-s forrásokkal is jár, és valójában EU kötelezettségnek felelek meg a háttérben, ez pedig önmagában az akkumulátoros tárolóknak a térnyerés.
Mi lesz a sorsa Paks 2-nek? Erről nem nagyon beszél a kormányzat, azon túl, hogy mindent is ellenőrizni fognak rajta.
Nagyon fontos kérdés, nagyon egyetértek vele, azért is, mert ez annyira nem független a befőttünktől, hogy mivel itt hosszú évtizedekre, vagy megkockáztatom a 21. század középső harmadára vonatkozóan dőlnek el dolgok azzal, hogy az energiamix mit tartalmaz, valójában Paks 2 is egy hosszú távú döntés kérdése, ahol nem mindegy, hogy merre lépünk itt. Van a világban egy hatalmas nukleáris reneszánsz, ahol azt látjuk, hogy a technológia valójában olyan mértékben bővül a világban, mint még soha. Tehát rengeteg új atomerőmű blokk épül és rengeteg üzemidő hosszabbítás van. Tehát a nukleáris energia a szemlátomást a 21. század technikája. És a másik viszont, és az előző két témánkhoz nagyon kapcsolódik, hogy mire is van szüksége Magyarországnak. Egyszerűen egy üres fehér papírra vagy flipchartra, ami nagyon divatos az ilyen nemzetközi tanácsadói környezetekben, elkezdek rajzolgatni, hogy hogy néz ki egy ideális energiamix, amiben nincsenek történelmi technikai determinizmusok, akkor abban azért az jön ki, hogy a nukleáris energia elengedhetetlen, mert olcsón termel úgynevezett zsinór villanyt, ami azt jelenti, hogy folyamatosan nagyjából ugyanazt a termelést kapom éjjel-nappal. Tehát ez gyakorlatilag a gerince egy energiamix tervezésének, és emellé tudom berakni a zöld energiát, mentsük meg a bolygót, ugye a klíma megfontolásokkal, ami viszont volatilis, és harmadik elemnek azokat a rugalmas megoldásokat, erről is érdemes lehet külön beszélni, amik meg a kiegyenlítő energiát adják a nagy rugalmassághoz. Ez a három együtt kell bele. És Paks 2-vel én azt gondolom, hogy Magyarország jól óra tett. Az orosz technológia ugye még mindig itt kérdés szokott lenni, hogy oké, kell nukleáris erőmű, de miért az oroszokkal? A válasz nagyon egyszerű, ha megnézzük a világba, az összes épülő új atomerőművi blokk, az vagy orosz, vagy kínai.
Időkorlát az országgyűlési képviselőknek függetlenebb alkotmánybíróság, erősebb bírói önigazgatás, nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal. Az országgyűlés elé került az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A csomag társadalmi egyeztetése már korábban lezárult. A 23 ezer véleményező 95%-a egyetértett a javaslatokkal. Kérdőjelek azonban továbbra is vannak. Az egyik vitatott pont az országgyűlési képviselők választhatóságának időkorlátja, ami több szakértő és civil szervezet szerint is korlátozza a választópolgárok döntési szabadságát és a politikai versenyt, de többen aggályosnak találják azt is, hogy a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása a módosítás hatályba lépésével automatikusan megszűnne. A köztársasági elnök a lemondatása körüli feszültség miatt a Velencei Bizottsághoz fordult, a jogtudósokból álló szervezet képviselői pedig a héten Budapesten találkoztak is Sulyog Tamással, illetve Magyar Péter miniszterelnökkel és több kormánytaggal. De mi az egyeztetések jelentősége? És van-e bármi jogköre a bizottságnak? Kérdeztem Hag Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát.
Ugye a Velencei Bizottságot 1990-ben hozta létre az Európa Tanács, ami ugye nem az Európai Unió intézménye, egy régebbi az Európai Emberi Jogok és Jogállamiság fölött örködő szervezet, és ez egy tanácsadó testületet, jogi tanácsadó testületet hozott létre, a pontos neve az magyarul, hogy joggal a demokráciáért, és ugye ez a szervezet a 90-es évek eleje óta a kelet-európai volt szovjet államokban a demokratikus rendszerváltásoknál segít szakmai tanácsokkal, hogy például egy új alkotmány az megfelele a jogállami normáknak, európai jogállami normáknak, egy új bírósági szervezeti törvény a bíróságok függetlenségét biztosítja-e, egy új választójogi törvény a demokrácia követelményeinek megfelele. Most ugye ez a szervezet 90 óta folyamatosan látja ezt a tevékenységét, magánszemélyek nem fordulhatnak hozzá, államok, illetőleg az Európai Tanács parlamenti közgyűlése kérheti fel munkára. Most a jelenlegi helyzetben a köztársasági elnök fordult a Velencei Bizottsághoz, még azelőtt, hogy a kormány honlapján megjelent volna a 17. alaptörvénymódosító javaslat, és igazából pontosan nem tudjuk, hogy milyen kérdéseket tett fel, de lényegében azt tudakolta, hogy azok az irányok, amely irányba az új magyar kormány elindult, azok megfelelnek-e az európai jogállami követelményeknek. A bizottság ugye úgy döntött, hogy sürgősséggel tárgyalja ezt a kérdést, és első körben kiküldött egy tényfeltáró bizottságot, hogy az általuk megkapott dokumentumok háttérinformációit is beszerezzék.
Tehát akkor itt tulajdonképpen nem tudjuk pontosan, hogy mi mindent vizsgál majd ez a bizottság. Annyit tudunk, hogy találkoztak Sulyog Tamással, és találkoztak a magyar kormány tagjaival is, köztük Magyar Péter miniszterelnökkel. Nyilván a kormány megmutatta, vagy megmutathatta a 17. alkotmánymódosítás tervezetét, ezzel párhuzamosan pedig Sulyog Tamás erről is elmondhatta a véleményét, függetlenül attól, hogy hamarabb hívta meg a bizottságot, hogy egyáltalán ez a tervezet megszületett volna. De mi történik akkor, hogyha a bizottság a módosítással kapcsolatban is megfogalmaz javaslatokat, de közben azt elfogadják?
Ahogy utaltam is, a bizottság nem hoz kötelező döntéseket, a bizottság tagjai, jogász professzorok, alkotmánybírók, az maguk országából minden egyes tagállam egy bíró delegál, a legfelső bírósági bírók, tehát független, pártatlan alkotmányokhoz értő szakemberekből áll ez. Ezért a döntése az nem bírói döntés, tehát itt nem a strasbourgi bíróságról vagy a luxemburgi európai bíróságról van szó, hanem ez egy tanácsadó vélemény, amit a tagállamoknak illik figyelembe venni, mert például az említett bíróságok, akár Strasbourg, akár Luxemburg, az Európai Unió bírósága, akár az Európai Bizottság például a jogállamisági jelentésekben támaszkodik a Velencei Bizottság megállapításaira, mert széles körben úgy tekintik, mint egy független, pártatlan szakmai testületet, aki hát vitákat dönt el. Ugye jelen pillanatban látjuk, hogy itt Magyarországon belül a jogászok között is vita van a körül, hogy a választott megoldás az megfelele az európai jogállamisági sztenderdeknek vagy sem. Ez a Velencei Bizottság, hát mint egy mediátor az ilyen konfliktusokban segítheti a tagállamokat, segítheti a kormányokat, hogy olyan megoldást találjanak, ami az európai normákkal összhangban van.
Ugye itt mi a köztársasági elnökről beszélgettünk, de hát ennek az alaptörvény módosításnak természetesen számos pontja van. Ezek közül a másik nagy vitát kiváltó pont az a képviselői időkorlát volt, tehát az, hogy a tervek szerint csak 12 évig lehet valaki képviselő. Aztán felmerült az is, hogy esetleg csak 8 évig. Vannak, akik már olyan véleményt fogalmaztak meg, hogy abban az esetben, hogyha valóban korlátozzák a képviselők mandátumának a betölthető időtartamát, abban az esetben akár az Emberi Jogok Európai Bírósága elé is kerülhet. Ez valóban így van? Tehát ez a testület, ez a bírói testület vizsgálhatja akár a magyar alaptörvényt is?
Ugye a magyar alaptörvényt annyiban vizsgálhatja, hogy Tordai Csaba alkotmányjogász és a főpolgármester munkatársa, tehát ezt azért jelzem, hogy abszolút nem vádolható azzal, hogy a Fidesz érdekeit, vagy az előző kormány érdekeit védené. Ugye ő nagyon pontosan leírta egy tanulmányában, hogy ez a megoldás az úgynevezett passzív választójogot korlátozza, tehát korlátozza a magyar állampolgárok egy részének azt a jogát, hogy képviselővé választhatók legyenek. Ugye hagyományosan a passzív választójogot büntetőjogi szankcióként lehet korlátozni, amikor valakit közügyektől tiltanak el, de ez egy bűncselekmény büntetése, hogy valaki nem választhat és nem választható. Ugye az egyének fordulhatnak a strasbourgi bírósághoz. Például bármelyik volt képviselő, aki már 12 évet eltöltött az országgyűlésben, és emiatt elveszíti azt a jogát, hogy őt újra válasszák, fordulhat a strasbourgi bírósághoz. Ugye a strasbourgi bíróság, ha elmarasztalja Magyarországot, akkor ugye büntetés fizetésére is kötelezheti, és az elmarasztaló ítélet is mindaddig, amíg nem orvosolja az állam az a problémát, addig negatív elemként szerepel az adott ország jogállamisági helyzetében, amit ugye most már az Európai Bizottság évente készít minden tagállamról, és abban az ilyen negatív, tehát végre nem hajtott strasbourgi bírósági döntések megjelenhetnek. Ahogy a másik korlátozás a 12 éves korláttal, nem csak az egyént korlátozzák abba, hogy ő választható legyen, de politikai értelemben ez a választópolgárok korlátozását is jelenti, tehát hiába van például jelölt választókörzetben egy olyan képviselő, aki már 3 cikluson keresztül általános megelégedettségre végzi a munkáját. Ugye jelenleg is vannak ilyenek, akiket annak ellenére, hogy a Fidesz színeibe indultak, megválasztották őket a választópolgárok. Az ilyen személyeket nem lehet megválasztani, mert a törvény korlátozza a választhatóságukat. És hozzáteszem, hogy egyébként nem véletlen, hogy Európában sehol nincsen ilyen korlát, mert az a veszély is fennáll, hogyha ezt a szabályt bevezetik, akkor tulajdonképpen ezek a sikeres politikusok, akik ott helyben erős emberek a szó jó értelmében, tehát tekintélyük van, elfogadják, ők nem indulhatnak, ezért helyettük strómanok fognak indulni, és az igazi döntéseket nem a demokratikusan megválasztott egyének hozzák. Tehát ez sok problémát vet fel. Ugye sokan említik, újra szeretném hangsúlyozni, abszolút nem csak az ellenzéki, tehát a Fidesz-KDNP oldaláról, hanem a korábban inkább a Tiszapárt érveit ismertető civil szervezetek, Amnesty International, Helsinki Bizottság is, Tordai Csabát említettem, hogy a Kunhalmi Ágnes volt MSZP-s országgyűlési képviselő, hogy azért olyan lépések történnek ebben a pici alaptörvénymódosításban is, amin sokkal alaposabb végiggondolást és sokkal több egyeztetést igényelne, mert ugye itt akkor említhetnénk a bírósági szervezeti reformot is, mert egyelőre nem világos, hogy az Országos Bírói Tanács, amelynek a véleményét kötelező kikérni ebben, egyáltalán mit gondol a kúria elnökének, illetve az Országos Bírósági Hivatal elnökének a visszahívhatóságáról, és az egyéb bíróságot érintő alaptörvénymódosításokról.
Vannak azért olyan pontok is ebben az alaptörvénymódosításban, amelyek szerintem kevesebb hangsúlyt kaptak, de lényegesek lehetnek. Ilyen például az, hogy kevesebb lenne a sarkalatos törvények száma, vagy a sarkalatos törvénnyel szabályozott területek száma. Ez jó iránya, és mi ennek a jelentősége?
De a sarkalatos törvények 1990 óta más néven velünk vannak, ugye korábban kétharmados törvényeknek hívták, az alaptörvény nevezte el őket sarkalatos törvénynek. A probléma a sarkalatos törvényekkel az, hogy nagy kérdés, hogy ezeknek mi a funkciója egy olyan választási rendszerben, ahol 4-ből 4 választásnak az lett az eredménye, hogy a győztes kétharmados többséget kapott, és minden esetben ez valójában csak 48% és 53% közötti, vagy 54% közötti listás szavazati arányt jelentett. Fidesz esetében is a Fidesznél volt, hogy csak 48%-os listás eredménnyel szerzett kétharmados többséget a parlamentbe. Hogy így betöltik el a kétharmados szabályok a sarkalatos törvények esetén, vagy a kétharmados pozícióba megválasztási szabályok, vagy egyáltalán az alaptörvény módosítás kétharmados szabálya betölti azt az eredeti funkciót, hogy a kormánypártoknál szélesebb konszenzus kell azokhoz a döntésekhez, amelyeket ilyen formában kell elfogadni kétharmados többséggel. Tehát ha a választások eredményeként ugyanígy alakul a statisztika a jövőben, ugyanez a választási rendszer marad, akkor a főszabálya kétharmadosság lesz, és ez a kétharmad érdemi gátat nem jelent. Ha változik a választási rendszer, és az arányos választási rendszer felé elmozdul, tehát egy olyan választási rendszer felé, amit ha most alkalmaztunk volna 2026-ban, akkor a Tisza pártnak 53% vagy 55% többsége lenne a parlamentben, akkor lenne értelme a sarkalatos törvényeknek. Ugyanakkor azért azt meg kell nézni, hogy milyen sarkalatos törvényeket vesznek ki. Valóban van egy olyan kritika, hogy túl sok kérdést sorolt az alaptörvény a sarkalatos törvények közé, de azért például a termőfölddel kapcsolatos szabályoknál az nem pusztán egy alkotmánytechnikai kérdés, hogy mi a terv a termőföldekkel. Ugye az előző kormányzat viszonylag erős védelmet nyújtott a termőföld magyar kézben maradása érdekében. Az Európai Uniós elvárás az, hogy szabadon vásárolhasson bármelyik európai állampolgár. Tehát az, hogy kiveszik a termőföld szabályait, az felveti azt a kérdést, hogy mit tervez a kormány a termőföld tulajdonnal. Hogy ez csak egy technikai módosítás vagy koncepcióváltás, azt most még ebből nem lehet tudni.
Milliárd néző és egy országnyi új érték, az amerikai labdarúgó világbajnokság gazdasági hatása globális szinten is messze mérhető. A FIFA előzetes tanulmánya szerint az esemény legalább 41 milliárd dollárral növeli a világ GDP-ét. Az Egyesült Államokra ebből mintegy 17,5 milliárd dollárnyi hatás jut, de sokat elárul az is, hogy még a félidő közepén elrendelt rövidke ivószünetek televíziós reklámbevétele is meghaladja az 1 milliárd dollárt. A sportvilág nagy eseményei mára gigaüzletté váltak, mondják a közgazdászok, hozzátéve azonban azt is, hogy ez csak akkor igaz, ha számítanak a piaci szempontok is. A Szocsiban rendezett téli olimpia például alsó hangon is 10 milliárd dollár veszteséggel zárult, de komoly kétségek merültek fel a 2004-es aténi olimpia megtérülésével kapcsolatban is, ahol az összköltség nagyjából 100%-kal haladta meg a tervezettet. Mi a sikertitka? Dénes Ferenc sportközgazdásszal Meszesán György beszélget.
Ma már természetes, hogy a sport és az üzlet kéz a kézben jár. De hol van az a fordulópont, mikor vált a versenysport valódi kőkemény üzleti modellé?
Nehéz innen megérteni Európából, de valahol a sport tevékenységre eleve üzletként jött létre. Az Amerikai Egyesült Államokban ezt a jellegét a mai napig is megjött. Úgy jött létre, és a mai napig is így működik. Hogy egyébként a társadalmi értéke szerint, ha a kormányzatok, vagy a helyi kormányzatok, vagy önkormányzatok hogyan segítenek be, az egy másik kérdés. De Európából nehezebben értjük meg, bár itt is alapvetően magánüzletként indult, de nagyon gyorsan átvette a szerepét a kormányzat, aminek legfőbb mozgatója a hadipar volt. Magyarországon is az első ilyen emlékek a sportjellegűek arra vonatkoznak, hogy kell a harcedzett férfi. És ha ebből indulsz ki, nem Európában, Magyarországon is mindig a társadalmi szempontok voltak az erősebbek. Ha mégis azt kérdezi, hogy Európában hol van az a váltópont, én akkor én azt mondanám, hogy 1984 Los Angeles-i olimpia, elmennek a sportszövetségek vezetői Los Angelesbe, és azt látják, hogy egy olyan olimpiát, amit korábban 76-ban Montrealba csődbe vittek, 80-ban ugye Moszkva, politika, meg lehet rendezni nyereségesen, a Disney olimpia, ugye úgy is hívjuk, ez olyan mértékben változtatta meg a gondolkodást, hogy rájöttek, hogy ebből pénzt lehet csinálni Európában is. Ha már ilyen didaktikusan, hogy az ember szeretik az adatokat, ha mérföldkövet kell kijelölnöm, akkor én 1992-höz kötném, amikor elindul a Premier League Angliában, a futballliga, magán részvénytársaságként, ugye nem is hallottunk ilyet addig, hogy magán részvénytársaság Európában sportot szervez, illetve ugyanebben az évben indul a Bajnokok Ligája sorozat, ami pedig az pán-európai rendszert változtatta meg, és innentől kezd már egyenes út. Hát a 2000-es évek pedig már az a egyértelműen a kiteljesedett sportüzlet.
Akkor ez azt jelenti, hogy a 1992 előtt egyáltalán nem voltak valódi üzleti motivációk a sportvilágban?
Pénzek mindig mozogtak a sportban, pénz nélkül sose lehetett sportot csinálni. Ami a legfőbb különbség, a profitkényszer hiányzott a látványsportokból. Ugye, és a látványsportoknak mondom, tehát arról a sporttevékenységről beszélek, amikor azért fizetünk, hogy nézzük mások sportolását. Mert egyébként az a típusú sport, amikor mi magunk sportolunk, annak volt egy része egy ilyen civil szervezet, egyesületek. Ugye ezt is nehéz Magyarországon megérteni, mert a magyar egyesületek már nem azok az egyesületek, amik eredetileg 100 évvel ezelőtt létrejöttek, hanem ez az egyik fele, a másik része pedig a fitness klub jellegű, meg amikor emberek azért szerveznek sportot, hogy ők ebből profitáljanak, profitot termeljenek. Ez is egy legális dolog, hát, ahol most ülünk, ott több ilyen fitness klub is van. Nyilván ezeknek a tulajdonosai nem jó téteményből csinálják ezt a klubot, hanem azért, mert szeretnének meggazdagodni. Isten áldja meg őket, legyen igazuk. A hivatásos sportban van ez a típusú váltás, ott mindig a siker volt az elsődleges, és valamikor 92 után kezdődött az a folyamat, de főleg mondjuk a 2000-es években, és ezt most aztán telibe, hogy a tulajdonosok befektetőként vannak jelent, és profitot szeretnének csinálni.
Igen, a sport elüzleti esedése pont Amerikában látszik a legjobban, ahol a játékidő a showról, a reklámokról szól. Vajon ez a fajta szórakoztatási modell fog amúgy elterjedni a világban? Európában is majd be kell állni a sorba?
Nem tehet mást. Több oka is van. Az egyik az, hogy megváltoztak a fogyasztói szokások, vagy változóban vannak. Mindig az Z-generációra szoktunk hivatkozni, én is, miközben én boomerként is egyre inkább hasonlítok a fogyasztási szokásaimban a Z-generációhoz. Mondjuk egy egyszerű, ma már kinéz csak meccset. Ugye nézzük a meccset, meg pörgetjük a telefonunkat. Ezer dolgot csinálunk. Egyetemi oktató, ezt látom, hogy 90 perces előadást már nem lehet tartani. Részekre kell bontani. Ilyen 7 perces részekre kell, mint a TikTok videókat, annyit tudnak figyelni a diákok is. Ez nagyon fontos, a hallgatóknak is megkerítjük, nem arról van szó, hogy ezek a büdös kölkök milyenek, hanem megváltozott a világ körülöttünk. Na most, ha megváltozott a világ, ez alkalmazkodni kell. Amerikában a show műsorok nem öncélú. Az, hogy milyen egy mérkőzés, annak mindig van egy kockázata. Milyen formában vannak, milyen meccs lesz, kiállítanak-e vagy nem, bíró rossz ítéleteket hoz, vagy nem rossz. Tehát csomó kockázat van. Az, hogy a sör be van-e hűtve és hideg, patogatott kukorica meg meleg, ezt nem lehet elrontani. Ha elrontottad, az a te hibád. Akkor ebből a szempontból kövesse végig mindenki, aki ezt hallja, hogy mi a legértékesebb most az életünkben, a szabadidőn. Most rászánok 3 órát egy sporteseményre. Azt elmegyek, azt ki vagyok téve annak, hogy a Katom is jó formában van. A Katom is így mindig jó formában van, de hogy most attól függ. De oda megyek, 1 órával korábban, sütögetek, eszegetek, találkozom a sógorommal, dumálunk, bemegyünk, egy csomó élmény vár a gyerekeket, ez az amaz, és bármi történik már, az a furcsa, hogy bármi történik már a pályán, az már, nem azt mondom, hogy másodlagossá válik, de tulajdonképpen, ha van egy jó napunk, az már nem tud nagyon rontani rajta egy rossz, mert azt mondjuk, majd a másik jobb lesz. A úgynevezett show műsornak ez a tétje, nem az, hogy te táncos lányokat lássunk, vagy táncos fiúkat, hogy gendersemlegesek legyünk a dologban, hanem azért mondom, hogy egy komplex szórakozást kell adni, mert egyébként nem fogunk rászállni az időnket, a szabadidőnket.
Jelenleg is zajlik a labdarúgó világbajnokság Amerikában. Lehet-e már látni, hogy gazdaságilag milyen hasznot hoz ez a torna a rendezőknek?
A amerikai VB kapcsán, ha számoljuk a gazdasági hatásokat. Eddig hagyományosan azt vizsgáltuk, hogy a rendező országoknak milyen típusú gazdasági hatásai vannak. És a FIFA-nál látom, már nem először, azt mondja, hogy ez már vége. Egy futball világbajnokság egy földgolyónak szól. Mondanám az univerzumnak, csak nem tudom, hogy még hol nézik a földön kívül ezt a dolgot. Tehát azt mondom, amikor számba veszem a gazdasági hatásait, akkor azt kell nézni, hogy ennek a teljes népességnek, ennek a 8,5 vagy 9 milliárd embernek mit jelent ez. És például a futball VB kb. 80 milliárd dollár olyan típusú extra haszon jelenik meg szerte a világban. Mi magyarok nem vagyunk ott a VB-n, de azért csak nézzük. Már önmagában. A mobil adatforgalom nő, mert twittelünk, meg facebookozunk, meg mit tudom, mit csinálunk. Csak veszünk még egy sörrel többet, mert hát ha hosszabbítás lesz a belga-szenegál mérkőzésen, és így tovább. Ezek extra pénzként jelennek meg, nem Amerikában, hanem itt Magyarországon. Lehet látni, hogy jelenleg 2020-as évek közepén a sportturizmus, a sportszórakozásban rengeteg pénz mozog.
Nem csak amúgy ilyen nagy ország, mint Egyesült Államok rendezi ilyen nagy bajnokságokat, nemrég Budapesten is volt a BL döntő. Ön szerint egy ilyen kis országnak érdemes beruháznia, beleinvestálnia egy sporteseménybe? Megtérül egy ilyen befektetés?
A következő a nagy probléma. Egyik az az, hogy a profitot alapvetően a jogtulajdonos viszi el, például a bajnokok ligája esetében az UEFA. Tehát amit pénz lecsapódik, az ott csapódik le. Amire mondani szokás, az az, hogy a járulékos üzletek, nevezetesen elsősorban sportturizmushoz kapcsolódó összegek jelennek meg a városban. Most az a kérdés, hogy ezek a pénzek vajon valamilyen típusú módon hozzájárulnak-e a társadalmi gazdasági rendszerekhez, mert ugye kocsmába bejön a pénz, többletpénz, több sört adunk el, ennek a profitja nálam megjelenik, megvan. Én ezt egyénileg felhasználom, megtakarítok, ugye ezek az áttételes adályok működnek. Azt kéne vizsgálnunk szerintem is, hogy tényleg komolyan gondolkozunk olimpiába, vagy ilyen nagy rendezvényekbe, hogy ezek a bejövő jövedelmek, amik lecsapódnak elsősorban a vendéglátóiparba vagy máshol, azokat hogyan lehetne társadalmasítani. Számos olyan esemény van, nem ekkora világ, nyilván nem bajnokok ligája döntő, de nagy események, amikor például szállodások, vendéglátóipari egységek dobják össze a pénzt, a költségeknek egy jelentős részét, mert azt mondja, hogy az a megemelt jegyár, vagy szobaár, amin én el tudom ezt adni, annak valamikor összegét visszaforgatom ebbe a dologba. Nálunk ugye mindent az állam vállal magára, ha ez nagy események van. Ez nem feltétlenül kéne illeni, ez egy izgalmas feladat.
Vagyis a valódi haszon nem a közvetlen jegybevételeken keresztül realizálódik, hanem áttételes módon, például a turizmuson, vendéglátáson és az országimázson keresztül?
Igen, igen, meg nem. Tehát, hogy is mondjam, a jegybevétel az mindig egy érdeklődést fejez ki. Én egy reklámozó vagyok, akár lokálisan. Vállalkozásom van, szívesen hirdetek. Meg még szeretem is a sportot. De miért hirdessek egy olyan sporteseményen, amire egyébként nem járnak el a helyi emberek? Vagy nem hajlandók fizetni ezért a dologért. Ez nekem egy dolgot mond, mint marketing befektetés, hogy ezeket az embereknek ez nem érdekli. Akkor viszont én miért finanszírozom? Igen, tehát ha megnézi a sportágok, ezek ilyen látványos adatok, hogy alapvetően most már a kereskedelmi bevételek, nem is feltétlenül a televíziós bevételek, vannak olyan elek, ahol a televíziós bevételek, ezek együttese adja ki a nagy részt, és a mérkőzésnapi bevételek beleértve nagyon sok helyen, ugye ezeket a csecsebecse eladásokat a kisebb arányt képviselik. Jó, de enélkül nincsen a másik kettő.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Egy meg nem érted, Zseni. Hegedű Zoltán jegyzete.
Van egy festői kisváros a Felvidéken. Eperjestől 16 kilométerre, északnyugatra, a Tarca folyó partján fekszik. A városkát a 12. században alapították. Virágkorát a középkor végén élte. Tagja lett az 5 legjelentősebb felvidéki város szövetségének, de a virágzás után a hanyatlás időszaka következett. A sorozatos történelmi traumák, a háborúk és a járványok miatt jelentőségét a 19. századra már szinte teljesen elvesztette. Mintha a város neve is jelezné, hogy itt nem számíthatunk nagy dolgokra. Kisszeben, mert róla van szó, mégis az egyik legnagyobb festőzsenit adta a magyarságnak és az egyetemes kultúrának. 173 évvel ezelőtt, 1853-ban, pont ezen a napon, július 5-én látta meg a napvilágot Kisszebenben Csontváry Kosztka Tivadár. Neve ma már fogalom. Látnok, vándor és művész, akit műveiben egyszerre ragyogtat a fény és gyötör a magány. Gyógyszerészként diplomázott, és fiatal éveiben patikusként dolgozott. Az elbeszélések szerint egy meleg őszi délutánon leült a patikája ajtaja elé, és egy vény hátuljára lerajzolta a szemközt álló ökrös szekeret. A rajz láttán az idős patika vezető ezt mondta, hisz maga festőnek született. Ekkor Csontváry hangot hallott, te leszel a világ legnagyobb napút festője. Még évek teltek el, míg engedelmeskedett a belső hangnak. Csak 41 éves korában döntött úgy, hogy festeni kezd. Munkamódszere, világnézete és stílusa különleges. Látomásszerű festészetét, expresszionista hév, ragyogó, néha szinte önkényes színhasználat és erős szimbolikus töltet jellemzi. Vásznai nem a kor és a táj hű másolatai, inkább belső élmények, spirituális tájak, ahol a fény, a színek és a forma történeteket teremtenek. Csontváry saját mitológiát alkotott, melyben a helyszínek, a Tátra, Baalbek, Taormina vagy a jeruzsálemi panaszfal személyes jelentést kapnak. Kortársai nemigen értették meg. Saját korában nem volt megbecsült festő. A meg nem értés és a belső küzdelem lassan megbontotta lelki egyensúlyát is. Utolsó éveiben Csontváry magányos figura, egy alkotó, akit a kor kevéssé értékelt. Halála 1919-ben Budapesten zárta le földi útját. Az igazi áttörésre csak évtizedekkel később került sor. A 30-as évek gyűjteményes kiállítása kezdte újraértelmezni életművét, és lassan kibontokozott a felismerés, Csontváry nem csupán egy különc, hanem olyan művész, aki a magyar és az európai festészet peremterületein hozott létre korát meghaladó képeket. Ma látomásszerű festészete már nem anomáliaként, hanem valódi kincsként él. Csontváry és szülővárosa Kisszeben példája is emlékeztet minket arra, hogy naggyá válni nem mindig az azonnali elismerés kérdése. Nagy dolgok születhetnek egészen jelentéktelennek tűnő helyeken is. Van ugyanis a látásnak egy másik rendje, amely túlmutat a pillanat mázsás valóságán, és amelyet csak az idő, a türelem és a belső megértés képes előhozni.
Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. Munkatársaim Rozbora Zoltán, Németh László és a szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.